Van, hogy bajban van a gyermek, a tinédzser, és nem tud vagy nem mer a szüleinek, a tanárainak szólni. Akkor kihez fordulhat? Mert valakinek el kell mondani. Arctalanul, névtelenül talán könnyebb megtenni az első lépést egy olyan beszélgetésben, amiből ki lehet lépni. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány anonim és ingyenes szolgáltatása azoknak a gyerekeknek és fiataloknak is lehetőséget és esélyt ad a változásra, akik nem tudnak a családjukra vagy a tanáraikra számítani. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A vendégünk Táler Orsolya, klinikai szakpszichológus, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi a misszió lényege, és miért jött létre?
Hát a Kék Vonal idén már 32 éves, 1993-ban alakult, és a missziónk a kezdetek óta változatlan, a gyerekeket meg kell hallgatni, és a bajban segíteni kell őket. Illetve az is a missziónk része, hogy a felnőtteket pedig abban kell segíteni, hogy képesek legyenek meghallgatni a gyerekeket, és jól segíteni őket.
Milyen gyerekekhez szólnak elsősorban?
A Kék Vonal egy alacsony küszöbű szolgáltatás, 24 éves korig fogadunk hívásokat, megkereséseket nem csak telefonon, hanem online formában is, cseten vagy e-mailen, illetve nem csak gyerekek hívásait vagy fiatalok hívásait fogadjuk, hanem felnőttek, szülők, szakemberek megkeresését is, abban az esetben, hogyha egy gyerek ügyében szeretnének segítséget kérni, vagy egy gyerek ügyében szeretnének konzultálni.
Mi mindennel fordulnak Önökhöz?
Ahogy mondtam, ugye egy nagyon alacsony küszöbű szolgáltatás vagyunk, és hogy azt kommunikáljuk a gyerekek, fiatalok felé, hogy nem teszünk különbséget kis probléma, nagy probléma között, mindenkinek a maga gondja aktuálisan a legnagyobb, tehát bármilyen témával, nehézséggel, kérdéssel, problémával lehet hozzánk fordulni, nem csak krízis helyzetekkel.
Például miket szoktak előhozni a gyerekek?
Minden olyan téma megtalálható a hívások között, ami egy gyereket, fiatalt érinthet. Lelkisegélyvonal vagyunk, nagyon sok megkeresést kapunk pszichés, mentális problémák kapcsán, szorongás, depresszió, öngyilkossági gondolatok, önsértés, családi problémák vagy családi helyzetek miatt is gyakran keresnek minket, legyen ez családon belüli erőszak, családon belüli bántalmazás, de ide tartoznak a családi krízisek vagy konfliktusok.
Például, hogy anyujék otthon veszekednek a konyhában.
Akár ilyenek is, ami a családi életnek a konfliktusai, de ugyanígy megkeresnek párkapcsolati problémákkal, iskolai problémákkal, az online világnak a kihívásaival, hogy mit tapasztalnak az interneten, milyen élmények érik őket. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy minden olyan témában kapunk megkeresést, amivel egy gyerek, fiatal így találkozhat az élete során.
Ez érdekes, amit mond, hogy párkapcsolati problémák, tehát olyan is előfordul, hogy szerelmi bánattal felhívja Önöket, akár egy kis iskolás is, amin a felnőtt megmosolyogná, de...
Igen, ugye, ahogy említettem, 24 éves korig fogadunk hívásokat, de a legtöbb megkeresést azért a kiskamasz-kamasz korosztályból kapjuk. És hát természetesen számukra a baráti kapcsolatok, illetve a párkapcsolatok nagyon fontos részét jelentik az életnek, és azok a helyzetek, hogy nem tudom, tetszik egy fiú, hogyan csináljam azt, hogy észrevegyen, vagy én tetszek valakinek, de nem tetszik nekem, vagy összevesztem a barátommal, összevesztem a barátnőmmel. Tehát felnőttként van, aki ezt úgy érzi, hogy hát ezek ilyen kis problémák, de hogy közben meg tudjuk, hogy adott helyzetben, annak az adott kamasznak, tinédzsernek, ezek nagyon súlyos, meg nagyon nehezen viselhető helyzetek tudnak lenni.
Gondolom azért azzal nem hívják Önöket, hogy elveszett a macim.
Dehogy nem, mindenféle helyzet előfordul. De azt gondolom, hogy ez így van rendjén, mert a bizalom kiépítéséhez, és nem csak egy lelkisegélyvonalban, hanem egy szülő-gyerek kapcsolatban is, akkor fog tudni a gyerek tényleg megbízni abban, hogy tényleg érdekel engem az ő problémája, és hogy tényleg segíteni próbálok, hogyha nem csak a nagy krízisekkel vagy problémákkal lehet hozzáfordulni, hanem minden olyan kérdésben, ami engem érdekel vagy érint, az úgy mond apró cseprő ügyekre sem legyint rá a felnőtt, ez nagyon fontos ahhoz, hogy egy gyerek vagy fiatal bízni tudjon, úgyhogy a kék vonal praxisában fontos szerepet töltenek be azok a hívások is, amik aktuálisan mondjuk nem egy krízishelyzetről szólnak, mert hogy ezek a tapasztalatok segítik majd ahhoz a gyerekeket, fiatalokat, hogy hozzánk tudjanak fordulni akkor is, amikor valami komoly problémával szembesülnek.
De egészen súlyos gondokkal is hívják önöket.
Igen, most már jó néhány év óta azt tapasztaljuk, hogy a hívások arányaiban növekszenek azok a megkeresések, amik valamilyen nagyon nehéz, komplex, összetett problémáról szólnak. Legyen ez olyan mentális, pszichés krízis vagy helyzet, mint amilyen például az öngyilkossági krízis, súlyos szorongás, évről évre növekszik azoknak a megkereséseknek a száma, ahol önsértésről
ez van mit jelent?
Szó. Ez általában vagy vagdosást jelent, vagy karcolást, szurkálást, általában az alkaron, karon, lábon, hason, tehát hogy olyan test felületeken, amit el is tud takarni. Ez általában nagyon sok stresszre, feszültségre utal, amit a fiatal nem tud máshogy levezetni.
Bántalmazás is előfordul sokszor, és ezért hívják önöket a gyerekek. Milyen fajtái vannak a bántalmazásnak? Mert sokan csak arra gondolnak, hogy fizikai bántalmazás, illetve most a szexuális bántalmazás talán jobban az előtérbe került, de nem csak ez a bántalmazás.
Igen, többféle formája van. Bántalmazás az elhanyagolás is. Amikor egy gyerek nem kapja meg a számára fontos figyelmet, odafordulást, törődést, legyen az fizikai elhanyagolás, érzelmi elhanyagolás, vagy az oktatásnak az elhanyagolása, vagy valamilyen segítségnyújtásnak, mondjuk egy egészségügyi segítségnyújtásnak az elhanyagolása, ez is a bántalmazás egy formája. De a bántalmazás, a fizikai bántalmazás is. Azt gondolom, ma még mindig nem minden felnőtt tudja azt, hogy hát most már talán 15 éve is annak, hogy Magyarországon jogszabály tiltja a testi fenyítésnek minden formáját. Tehát a fizikai bántalmazás is bántalmazás, bántalmazás lehet szexuális bántalmazás, ennek is nagyon sok formája van, a verbálistól kezdve a fizikai, szexuális bántalmazásig, tehát nem csak egy közösülés jelent szexuális bántalmazást, hanem minden olyan szexuális cselekvés vagy inger, ami lehet verbális is, ami a gyerek élethelyzetének vagy életkorának, illetve a kapcsolatnak nem megfelelő. És bántalmazás lehet érzelmi bántalmazás is.
Illetve hát az érzelmi bántalmazásnak egy formája az iskolai, meg az online bullying is.
Igen.
És akkor önök egyszerűen csak meghallgatják őket, kiül a vonal másik végén.
A vonal másik végén képzett ügyelők ülnek. Az ügyelőnknek egy jelentős része önkéntes, illetve dolgozunk szerződéses, fizetett ügyelőkkel is, akik ilyen ügyeletvezetői pozíciót látnak el, tehát hogy ők támogatják az önkénteseket az ügyeleti blokkokban. Minden ügyelőnk, legyen önkéntes vagy fizetett munkatárs, mindenki ugyanazon a több lépcsős kiválasztási folyamaton megy keresztül, ami után van egy szintén elég hosszú képzés, aminek egyrészt van egy módszertani része, egy ilyen csoportos része, amikor a segítőbeszélgetés módszertanát sajátítják el a képződők, és utána van egy hosszabb gyakorlati periódus, amikor egy tapasztalt ügyelő mellett gyakorol a képződő.
Ezek nem pszichológusok, ön szakpszichológus, de ők nem.
A jelentkezésnek nem feltétele az, hogy valaki képzett segítő legyen, hiszen a lelkisegély vonalon nem végzünk terápiás munkát, mi segítőbeszélgetéssel segítünk, és azt gondoljuk, hogy megfelelő képzéssel, kiválasztással és támogatással egy laikus segítő is képessé tehető arra, hogy ezt a feladatot végezze, mert hogy nem csak képzést kapnak az ügyelőink, hanem hogy a munkájuk során van egy folyamatos szakmai támogatás. Tehát a laikus képzett önkéntes az ügyeleti blokkban nincsen egyedül, mindig ott van mellette egy tapasztalt munkatárs, aki ott adott helyzetben is tud segíteni. Ezen kívül vannak szupervíziós esetmegbeszélő csoportok, ahol át lehet beszélni nehezebb hívásokat, illetve le lehet tenni azokat a megterhelődéseket, amiket esetleg nehezebb helyzetek okozhatnak. Rendszeresen szervezünk az ügyelőinknek workshopokat, továbbképzéseket, hogy minél több olyan témában szerezzenek aktuális új ismereteket, amivel kapcsolatban gyerekek, fiatalok megkeresnek minket.
Itt akkor, ahogy hallom, akár visszatérő hívók eseténél sem kezdenek el terápiát, akkor miben segít ez, hogy egyszerűen csak meghallgatják? Nem mondanak semmit, nem adnak tanácsot?
A lelkisegélyvonal ugye segítő beszélgetéssel segít, és azért is van szükség a képzésre, hogy egy laikus felnőtt is értse, hogy mondjuk egy segítő beszélgetés hogyan tud segíteni, illetve miben különbözik egy baráti beszélgetéstől.
Hát akkor kérem, hogy ezt mondja el.
A segítő beszélgetésnek az egyik legfontosabb eleme az a meghallgatás és az odafigyelés. Hogy azt mondjuk egy hívónak, aki megkeres minket, hogy abban az adott fél órában, 45 percben, amíg mi beszélgetünk, addig az én osztatlan figyelmemet tudom neked ajánlani. És az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor már ez önmagában segít, hogy valaki azt éli meg, hogy valaki figyel rám. Azt gondolom, hogy ez nem kell gyereknek lenni, tehát hogy felnőttként is el tudjuk ezt képzelni, meg volt szerintem a legtöbb felnőttnek ilyen élménye, hogy mekkora, milyen felszabadító élmény tud az lenni, amikor azt tapasztalom meg, hogy valaki figyel rám, hogy érzelmi támogatást nyújt, hogy validálja az én érzéseimet, hogyha azt mondom egy nehéz helyzetben, hogy én most szomorú vagyok, akkor nem rögtön megvigasztalni akar, hogy jaj, hát ne legyél szomorú, hát az élet szép, hát meg majd helyre jönnek a dolgok, meg hát mindig kisüt a katona dolog, és mindig kisüt a nap, hanem tudja azt mondani, hogy sajnálom, hogy rosszul érzed magad, most nem vagy egyedül ezzel, mert én itt vagyok veled. Hogy tud olyan nyitott kérdéseket feltenni, hogy a másik ember, legyen az gyerek vagy fiatal, el tudja mesélni, hogy ő milyen helyzetben van. Ugye ez sem egy triviális helyzet, sem gyereknek, sem felnőttnek, hogy a beszélgető partner hagyja azt, hogy én meséljek, hogy nem vág közbe, hogy nem ő irányítja a beszélgetést, hogy nem akar meggyőzni semmiről, nem akar okos lenni, hanem hagyja, hogy én a saját tempómban tudjam átgondolni az én saját helyzetemet.
És az is talán, hogy nagyon őszintén el tudja mondani, tehát, uh-huh. hogy a másik oldalon nem botránkoznak meg rajta, nem ijednek meg.
Igen, az ítélkezésmentesség az egy nagyon fontos eleme a segítő beszélgetésnek, hogy tényleg bármit el lehet mondani, mert a másik fél nem fog elítélni vagy megítélni engem.
Kedves hallgatóink, Táler Orsolya klinikai szakpszichológussal, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetőjével beszélgetünk. Önök vezetnek egy saját statisztikát, hogy milyen korosztályok és mi mindennel fordulnak önökhez, mik a számok?
Éves szinten olyan 30-35 ezer között mozog mindig az a megkeresés szám, amit fogadunk. Ugye ebben vannak a telefonos megkeresések, a csetes, meg az e-mailes megkeresések is, és nyilván ebben benne vannak a rövid beszélgetések, a hosszú, tehát hogy ebben minden benne van, és ezen belül látjuk azt, hogy hogyan növekszik például a bántalmazással kapcsolatos megkereséseknek a száma, az öngyilkossági gondolatokkal, öngyilkossági krízissel kapcsolatos megkereséseknek a száma, hogy milyen ütemben nő azoknak a megkereséseknek a száma, amikor arra van szükség, hogy mondjuk egy öngyilkossági krízis esetében az ügyelőnk hívjon mentőt a megkeresőhöz. Ezek duplázódnak az utóbbi években, ezek a számok.
Mondjon egy uh-huh. pár számot, hogyha szabad, uh-huh. ha lehet.
2024-ben összesen volt 28 olyan helyzet, amikor a Kék Vonalnak az ügyelője kellett, hogy értesítse a 112-t, tehát a segélyhívót, és 2025-ben már nyáron elértük azt a számot, ami 24-ben az egész évben volt, tehát már akkor láttuk, hogy, hogy ez biztos, hogy meg fogjuk haladni, de már októberre elértük azt, hogy megduplázódott ez a szám. És ezres nagyságrendben van az öngyilkossági gondolatokkal kapcsolatos megkeresések száma, az önsértés az majdnem 2000 esetben volt téma, ami azt jelenti ugye, hogy hát ugye a kék vonal éjjel-nappal hívható az év 365 napján, és most hát nem vagyok egy nagy matekos, de hogyha 2000-et elosztunk 365-tel, akkor azért nagyjából naponta van 5 olyan gyerek, fiatal, aki a kékvonalas beszélgetésben vagy chatben arról is mesél, azt is megosztja, hogy azokkal a nehézségekkel, azokkal a fájdalmakkal, szorongással, stresszel, amit ő nap mint nap megél, azzal úgy tud megküzdeni, hogy falcolja magát, vágja magát, szúrja magát, sérti magát.
Miért nem a környezetéhez fordul, és a környezet miért nem látja? Sokszor ez nem látják, és titokban marad.
Ez egy érdekes kérdés, mert ugye főleg ugye a bántalmazással kapcsolatban szoktunk beszélni látenciáról. Hogy a bántalmazás eseteinek egy nagy százaléka rejtve marad. De hogy azért ezt az esetek döntő-döntő többségében nem úgy kell elképzelni, hogy tényleg senki nem tud róla, inkább azt hangsúlyoznám, hogy a gyerek nem kap segítséget. Még azt sem mondanám, hogy a gyerekek nem kérnek segítséget, mert nagyon sok esetben kérnek, csak hogy nem kapnak. És azokról a helyzetekről, amikkel mi találkozunk, ott azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy ez nem titok. Tehát van legalább egy felnőtt, aki tudja, látja, sejti, gondolja, csak valamiért nem érkezik meg a segítség, és kifejezetten mondjuk a bántalmazással kapcsolatban, ugye az egy nagyon gyakran visszatérő helyzet amúgy, hogy amikor hosszú idő múlva kiderül egy bántalmazás, legyen az fizikai, vagy elhanyagolás, vagy szexuális bántalmazás, hogy azért a közvetlen, vagy a tágabb környezetben azért sokszor kiderül az, hogy hát igen, én sejtettem. Vagy hát engem nem lep meg, mert én már mindig is gondoltam, hogy na hát milyen fura ez a család, na hát milyen fura ez az ember, stb. Stb. Tehát, hogy nem arról van itt szerintem azért szó, hogy a gyerekek problémája, vagy kiszolgáltatottsága az teljes mértékben láthatatlan lenne a környezet vagy a felnőttek számára, hanem hogy azon kell gondolkodni, hogy sokszor nyilvánvaló helyzetekben is miért nem történik semmi, vagy miért nem kap a gyerek segítséget.
És miért nem, bocsánat, nem mernek beavatkozni?
Szerintem sokszor van ez, hogy valaki mondjuk nem mer beavatkozni, vagy nem tudja, hogy mit csináljon, vagy
nem bízik a saját megérzésében.
Bízik a saját megérzésében, vagy egyedül van ő is ezzel a problémával.
Na és akkor egy ilyen felnőtt például fordulhat önökhöz, hogy lát egy ilyet, és mit tegyen?
Abszolút, igen.
Az is kérdés, hogy azt mondta, hogy önök meghallgatnak, de mondta, hogy azért mentőt hívnak, hogyha éppen valaki öngyilkosságot kísérel meg. Hogyha szexuális bántalmazásról van szó, gyermekbántalmazásról, elhanyagolásról, és megtudják, akkor beavatkoznak-e, vagy hagyják? Tehát ez is felelősség.
Igen. A lelkisegélyvonal ugye anonim. Ami azt jelenti, hogy nem látjuk a hívószámot, nem tudunk semmit a hívókról, csak azt, amit ők elmondanak nekünk. És a lelkisegélyvonal az esetek döntő-döntő részében segítő beszélgetéssel segít. Ugyanakkor, hogyha egy megkereső egy gyerek olyan problémáról mesél az ügyelőnek, amiről azt gondoljuk, hogy a segítő beszélgetés nem elég, mert a megkereső veszélyeztető helyzetben lehet, akkor az ügyelő a képzés során ennek a módszertanát megtanítjuk az ügyelőknek. Az ügyelő felajánlja a kék vonal segítségét, hogyha a megkereső lemond az anonimitásáról, és megadja nekünk az adatait, akkor mi attól függően, hogy mi a helyzet, jelzést teszünk az illetékes gyermekjóléti szolgálat felé. Van egy munkatársunk, akinek az a feladata, hogy ezeket a jelzéseket megtegye, utánkövesse, hogy konzultáljon a hívónknak az érdekében, illetve, hogyha olyan aktuális a krízis, mint mondjuk egy öngyilkossági krízis, akkor az adott címre mi mentőt hívunk.
Mennyire gyakori az, hogy ilyen konkrét segítséget is kérnek a gyerekek?
Például az egy jellemző helyzet, hogy egy gyerek, egy fiatal bántalmazás miatt kér segítséget. Hogyha ez a bántalmazás családon belüli bántalmazás, akkor általában azért ugye a lojalitás miatt nehéz ilyenkor segítséget kérni, és egy nagyfokú bizalomra van szükség ahhoz, hogy ez meg tudjon történni. Azokban a helyzetekben, amikor például mentőhívásra van szükség, az egy nagyon jellemző helyzet sajnos mostanában, hogy olyan fiatalok kérnek segítséget, akik már valamilyen módon kapcsolatba kerültek egészségüggyel, pszichiátriával, tehát van valamilyen diagnózisuk, nem aznap derül ki, hogy nekik komoly problémáik vannak, csak egész egyszerűen az egészségügyi rendszer, a gyermekifjúság pszichiátria nem tud megfelelő és tartós segítséget nyújtani. Sajnos az is egy visszatérő helyzet és visszatérő tapasztalat, hogy, és most 18 éven aluli fiatalokról beszélek, mondjuk egy 16 éves kamaszról, akit mondjuk öngyilkossági kísérlettel szállítanak be a illetékes kórházba, mondjuk ügyeletes pszichiátriára, és egy napon belül szülői felelősségre hazaengedik, javasolják nyilván a szülőnek, hogy hát igen, a pszichés támogatás az milyen fontos lenne, csak hát ugye ezt nem tudja biztosítani az ellátóhely, és nagyon nehézkesen, ha egyáltalán lehet ilyen tartós segítséget kapni, és akár már az a fiatal, akinek nem tudom, előző nap mentőt hívtunk, lehet, hogy már másnap újra telefonál, hogy hát akkor megjárta a pszichiátriát, és már kint is van, de hát a problémája meg ugyanúgy megmaradt.
Mi történik akkor, vagy hogyan dolgozzák azt fel önök, amikor egyértelműen szükség lenne beavatkozásra, látják, és a gyermek mondjuk nem engedi, vagy nem kér segítséget, mert éppen azért, mert mondjuk védi a szüleit, vagy a rokonát?
Ez egy nehéz helyzet. Ez az alacsony küszöbűségnek, meg az anonimitásnak az ára. Ilyen esetben ugye arra tudjuk bíztatni a gyereket, fiatalt, hogy akkor telefonáljon újra, vagy cseteljen újra, hogy jöjjön vissza, és akkor beszéljünk erről újra, meg újra, meg újra, meg újra. Nagyon sok helyzetben egy beszélgetés nem elég arra, hogy egy olyan bizalmi helyzet kialakuljon, amiben mondjuk valaki mondjuk meg tud bízni annyira egy idegen hangban, hogy megadja az adatait. Ezek nehéz helyzetek az ügyelőknek, de hát ezért kapnak képzést, azért van a szakmai támogatás, azért van a szupervízió, hogy ezt felnőtt segítőként tudják így vinni, és bízni abban, hogy az adott gyereknek van lehetősége újra meg újra megkeresni minket, és akkor előbb-utóbb el fogunk jutni arra a pontra, amikor tényleg be tudunk avatkozni, és tudunk így is segíteni.
El tudják őt irányítani akár terápiákra, pszichológushoz, csoport, foglalkozásokra, tehát tudnak tanácsot adni ebben is egy-egy gyereknek?
Információkat tudunk adni. Ugye pont ezek a segítő helyek, mint pszichológus, vagy egyéni, vagy csoportos, vagy valamilyen mentális segítség, ugye ez a pont az a probléma, hogy ezeknek a elérhetősége ugye nagyon-nagyon szűkös. Ez egy visszatérő probléma egyébként így a lelkisegély vonalban, és azt gondolom, hogy nem csak a lelkisegély vonalban, hogy azokat a megkeresőket, akiknek a segítőbeszélgetés nem elegendő, mert ennél egy komplexebb, vagy összetettebb, vagy személyesebb, vagy rendszeresebb segítségre lenne szükségük, hogy őket nagyon nehezen tudjuk tovább delegálni, mert egészen egyszerűen az ellátó rendszer olyan szűkös, hogy nagyon-nagyon sok érintett számára egyszerűen nem elérhető.
Önök mennyire ismertek?
Hát én azt gondolom, hogy a 30-35 ezer megkeresésből, meg a folyamatosan csöngő telefonokból és a folyamatosan tömött csetszobából lehet arra következtetni, hogy nagyon sok gyerek, fiatal ismeri az elérhetőségünket. Ugye nagyon sok energiát is fektetünk abba, a fiatalok felé elsősorban ugye a közösségi médiában, Instán, TikTokon, hogy minél több fiatal ismerjen minket, illetve plakátokat, szórólapokat is eljuttatunk rendszeresen iskoláknak, gyerekjóléti szolgálatoknak, gyerekekkel foglalkozó helyeknek azért, hogy minél több helyen megjelenjen a kék vonal száma, meg elérhetősége olyan helyeken, ahol gyerekek, fiatalok is megfordulnak, illetve hát a szájhagyomány azért az is egy nagy úr, főleg ebben a célcsoportban, tehát, hogy sok olyan megkeresést kapunk úgy telefonon, mint cseten, amikor valaki azt mondja, hogy hát a haverom, a barátom, a barátnőm mondta, hogy van ez a szám, és hogy hívjam, vagy írjak.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Táler Orsolya, klinikai szakpszichológus, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetője volt a vendégünk, a technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.